Ez itt a Primate.hu interjú rovata. Mindenről, ami a bulik előtt, után és közben történik. A mikrofonnál Szabó Viki és Dávid Feri.
Sziasztok, ez itt a Primate Podcast Vikivel és Ferivel. Ebben a podcastben az elektronikus zenei szintér szereplőivel készítünk interjúkat, DJ-kkel, promóterekkel, producerekkel, ebben az esetben pedig Jéger Andrissal, aki mondhatjuk, hogy klubtulajdonos, ráadásul DJ, producer, nagyon sok mindent csinálsz is. Ebben a mai adásban pedig a Minimal Art Family-ről, a Morning Vibes-ról és a Fabrikáról fogunk elsősorban beszélni.
Meg talán egy kicsit a tehetséggondozásról.
Ami átvengi az életedet. De egy picit nekünk, aki eddig a Holdon voltunk, tár fel, hogy hogyan kerülsz ebbe a szintérbe, mikor az első emlékeid parti szervezéssel, DJ-skedéssel honnan érkezel?
Sziasztok, és köszi szépen a meghívást.
Mi köszönjük, bocsáss meg, hogy fogadtad a Fabrikában a podcastet.
Igen. Itt kicsit így otthon is vagyunk. Úristen, ez egy nagyon-nagyon mély indítás lesz szerintem. Lassan nem tudom, hogy honnan is indítsam ezt el. Első élményem az még ilyen hármastárhegy volt, így bulizóként. Aztán fiatal DJ-ként így lemezgyűjtésbe kezdtem, és az első bulik fönn a Pirisbe, a Szurdok völgyben volt talán egy illegál buli, ahol a barátomnak az apukájától kölcsönkértük az aggregátort, mondta, hogy flexelni szeretnénk, és akkor mondtuk, hogy igen. És akkor kimentünk oda az erdőbe. Ez volt már egy, nem tudom, 20 éve legalább. És utána a következő emlék az az volt, hogy a tirososok pont csináltak a Lupán, akkor még ugye le volt minden zárva, meg bánya volt, és ott pont egy ugyanilyen szituból alakult ez ki, hogy elromlott az aggregátoruk, azt hiszem Titus volt, nem tudom, egy jó kis buli volt, és mi ott fürödtünk gyerekként, én oda valósuljok Pomázi, és akkor ott besegítettünk a tirosos arcoknak, és hoztunk egy aggregátort, és akkor cserébe reggel zenéltem nekik egy szettet lemezről, és akkor volt nagy pislogás. Hát nagyjából így indult el ez egy ilyen 20 évvel ezelőtt, ez az egész parti szervezés. Aztán volt egy ikonikus film, a Groove Trend, nem tudom, hogy kinek hogy van meg, ami így beindította ezt a dolgot, hogy így alulról szerveződve valamilyen szubkultúra és dolgot csináljunk. Nyilvánvalóan így az a zene, meg az a műfaj, amit én képviseltem, akkor az nagyon szélsőséges volt. És hát alapvetően Isujék meg egy-két hazai lelmezlovas csinálta ezeket a fajta stílusú bulikat, ahova nagyon nehéz volt bekerülni már akkor is, és nyilvánvalóan ez jelentette azt a pályát, amit én elindítottam akkor, hogy akkor saját bulikat kezdjünk el csinálni. És az egész filozófia, kicsit ez a tehetséggondozás, hogy itt már belevegyük, az volt az egésznek a filozófiája, hogy megkeresni azokat a tehetséges fiatalokat, akik ugyanolyan sors, meg ugyanabban a cipőben járnak, mint én. Nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, de viszont nem tudnak úgy kiteljesedni, vagy úgy kommunikálni saját magukat, vagy megszervezni magukat, ezért csináltunk ennek egy családot, és akkor ez lett a Minimal Art Family, és akkor így indult el ez cirka 20 évvel. Apilisből.
Akkor azt jól gondolom, hogy tulajdonképpen akkor te akkor minimált játszottál az acid bulikon, ezek acid bulik voltak akkoriban, nem?
Hát én drum and bass-szel indultam.
Wow.
Tehát az első lemezeim azok drum and bass lemezek voltak, és az egyik legjobb barátom a Kurjaka Orasko, egy szerb srác, a szerb gimiben jártam, én is szerb vagyok, ezért egyik nyár után így hozott egy MP3 lejátszót, és tele volt ilyen minimál stílusú zenékkel, amiről lövésem sem volt, hogy mi. De viszont annyira sötét, meg annyira mély, meg annyira mozgalmas volt az a sötét világ, hogy én azt mondtam, hogy ez valami csoda. És akkor lementünk oda a Szombor mellé, Palicsira, és ott volt egy ilyen pajta buli, ahol voltak a helyi DJ-k, Goya, Natasha, Factor X például ez a kör volt, ahol ez a minimal zene ment, ez a minimal house. Ott kétfajta buli volt Maxi Morris, ahol ilyen tekkesebb zenék voltak, és volt a Mini Morris, ahol ez a minimal house megy, ami most nagyon nagy reneszánszát éri, ez a Horizon, Gyoko, Kristassi, meg ez a kicsit ez a UK vonal, hogy ez már 20 éve, ez nagyon nagy sláger volt ott.
De ez most is megy, ez a partabuli.
Ez most.
Nem voltam még, de hallottam már róla.
Igen, hát ez olyan, mint a retro, hogy így mindig, így 20 évente, így mindig valami előkerül. És most ez a minimál, ami nagyon megy, így évek óta. Ugye a románoknál ez nagyon begyűrőzött itt pár éve, de hogy ez most kezd nálunk így kiteljesedni. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem volt 20 éve itt nálunk, csak hát a szubkultúrából ez kinőtte magát. Tehát akkor is nagyon-nagyon erős volt, tehát az első találkozásom ezzel a zenével ott a hármas határhegyen volt, de hogy ez a minimál, ez akkor indult el, úgy Szerbiából jött, és akkor kezdtünk el így minimál zenéket játszani. Igen, akkor még ez a rave, acid, meg inkább ez a drum and bass ment nagyon itthon, akkor ez a tűzraktér éra volt szerintem, amikor ez ment, és akkor mi utána álltunk át erre a minimálra.
Hát ez volt igazából az a korszaknak a komplexel érje nagyjából a csúcsát.
Igen.
Itt Magyarország, és utána kezd el szépen lassan kifutni, vagy úgy nem is kifutni, de hanem inkább visszaszorul, kicsit összehúzódik azért napjainkra.
Utána megjelent ez a techno, ez az új irányú techno, ez a melodic techno, meg mindenfajta. Akkor volt az, hogy a hard technót nagyon eltört, és akkor mindenfajta ilyen lágyabb, ilyen deepebb vonal kezdett el jönni, és akkor a melodic house, meg melodic techno, és így nagyon így elment ebbe a úgymond a techno így mainstream-esedett. És akkor alapvetően mindenki, ugye ez a techno, ez egy olyannyira egyszerűen befogadható zene, amit akár egy laptopra is meg lehet hallani, hogy megy a tuc, ugye bass-t azt nem nagyon lehet hallani, de hogy a kezdő elektronikus zene szerető embereknek az úgy egyszerű befogadni, mert bármilyen hangtechnikán azért így ki lehet belőle hallani azokat a bizonyos hangokat. Most egy house-t, vagy egy olyan stílust, amihez kell egy jó mélyláda, vagy egy olyan specifikus hangrendszer, ahol az jól megszólal, az csak buliba lehet hallani. És nyilvánvalóan most kezdik az emberek felfedezni ezeket a hangokat, ezeket a helyeket, ezeket a klubokat, ezeket a parti szervezőket, ahol újra visszajöttek ezek a minimál groovy hangzások, kicsit a funky, és azért lesz most ez megint népszerűbb, mert keresik ezt. Elég volt már amúgy a veretésből szerintem. Tehát, hogy így.
Valamennyire azért a hard technónak is egy ilyen újabb reneszánszát látjuk azért, nem? Ezzel párhuzamosan?
Sőt, hát valójában én azt gondolom, hogy 2013-tól 2014-től a minimálnak folyamatosan reneszánsza van, itt Magyarországon is. Vagy ami én nagyon sokat jártam abban az időszakban minimál bulikba, és én mindig ott érzem magamat otthonosan. Úgyhogy én ezt nem is láttam, ezt az eltűnését, és most pedig majd a reneszánszát. Úgyhogy gondolom, az ember környezete válogatja azt, hogy ebből mit érzékel. Nekem pont az újdonság, hogy a techno és a hard techno annyira feljött, és de jó Isten, honnan került elő? Ez az érzésem van vele kapcsolatban.
Menjünk vissza a Minimal Art Family megalapításához, illetve hogy hogyan kezdtél hozzá a csapatépítéshez, a buli szervezéshez, a tehetséggondozáshoz, mik voltak az első lépések?
Ugye említettem, az első bulik azok ott a Szentendrei, Pomáz, Pirisi régióban kezdődtek el, de maga a Minimal Art Family név az eléggé viccesen indult el, de a lényeg, hogy édesanyámat megkérdeztem, hogy vissza fog állni a garázsba, akkor olyan 17 éves lehettem, hogy télen visszaáll a kocsijával a garázsába, mire mondta, hogy nem, és én adtam a magamat, hogy csináljak ott egy stúdiót, egy kis garázshelyet, egy ilyen kis törzshelyet, és ez az egész Minimal Art Family stúdió, meg maga ez a kis branch, ez ott indult el, és akkor szépen lassan így kezdett ez így kinőni. Ebben az időben voltak jó kis buljaink, volt fesztiválunk, Horror Jungle névre hallgatott Budakalászon, aztán pont amikor volt a West-Balkán tragédia, akkor előző nap ott volt egy nagyon jó bulink, és hát mint tudjuk, ott azért kettébe tört ez az underground, úgymond a underground kultúra, és az összes olyan ismert klub, mint a Mono, ugye a West-Balkán, mint a szigorítások miatt bezárásra kerültek. Mi akkor indítottuk el a stream stúdiónkat, akkor így innováltam magamat, hogy akkor, hogyha bulikat nem, akkor muszáj volt fenntartanunk a közönséget, és akkor kezdtünk el foglalkozni mindenfajta online streamekkel. Ez durván olyan 9 éve, és akkor...
Jó, korán akkor, többieket megelőzve azért bőven.
Hát a Just Music pont bezárt, és akkor mi láttuk azt, hogy ott lehetne valamit így vakarászni a piacon, de nyilvánvalóan nem a mainstream vonalom, hanem inkább a saját zenei stílusunkat kiterjesztve. És ezután nőtte magát megint ki annyira az igény, hogy legyenek buliaink, hogy elkezdtünk megint bulikat szervezni. És akkor volt a Dürerbe volt stúdiónk, aztán Dürerből elköltöztünk az R33-ba, ott az R33-ba voltak rendezvényeink, aztán átköltöztünk ide a Bogdáni útra, ez olyan 4-5 éve, és akkor itt még egy másik épületben voltunk, aki járt itt nálunk a fabrikába, az tudja, hogy itt több épület van, ez egy ilyen gyárkomplexum, és akkor egy másik épületben voltunk, ott egy nagyon-nagyon kis szűkös helyen voltunk, tudom, ez kicsit ilyen hülyén hangzik, mert a fabrika se olyan hatalmas, de hogy még ennél is szűkösebb ilyen kis zegzugos kis stúdiónk volt, és akkor 3 évvel megnyitottuk hivatalosan a fabrikát, és akkor ez a fabrika meg a Minimal Art Family, ez egy ugye, cégcsoport, kvázi hívjuk így, ami az én égiszem alatt, az én brandem alatt működik, és akkor javarészt most ez a mi bázisunk, ami itt van. Törekszünk arra, hogy mindig legyenek külföldi buljaink is, voltunk Marosvásárhelyen, Nagyváradon, voltunk tavaly Jordániába, a Vadirumba, ami egy ilyen nagyon-nagyon kihalt olyan szent hely ott a jordán embereknek, ahol Isten igazából bedűnök laknak, és ez nagy megtiszteltetés volt, hogy oda elhívtak engem zenélni az ilyen minimál folkos magyar átdolgozott zenéimmel, mert ők nagyon-nagyon szeretik a folk zenét, és valamilyen módon volt egy ilyen jó kapcsolat cserediákokkal Jordániából, akik nagyon szeretnek, és ott engem ott beprotezsáltak, hogy ott tudjak zenélni ott a sivatagban, ami egy nagyon emlékezetes buli volt, így mond. De számtalan buli volt, amiről tudnék
fordítva,
beszélni.
Fordítva, mennyire támaszkodt a külföldi fellépőkre itt magyarországi buliknál, és mennyire a helyi erőkre, meg feltörekvő tehetségekre?
Durván inkább a helyi tehetséges fiatalokat szoktuk mindig előnyben részesíteni, de vannak olyan bulik, amikor filozófiában és mentalitásban hasonló embereket hívunk el. Legutóbb itt volt Clark Kent, Justo néven a Tech House vonalat erősíti, de sokaknak úgy ismerős a neve, Clark Kent. Amir például egy svájci srác volt tavaly pont áprilisban nálunk zenélni, de javarészt olyan fiatalokat keresünk, akik itt a környékbeli Budapest vonzás körzete, Magyarország, erdélyiek például, vagy olyan külhoni magyarok, akik akár kiköltöztek külföldre, de viszont próbáljuk őket visszahozni, hogy visszacsábítani azért Magyarországra, mert mégiscsak ez a bölcsőjük valamilyen szinten.
Egy kicsit megkapirgálnám még ezt a kelet-európai vonalat, hogy azt mondod, hogy magyar zene, folk, szerb származás, erdélyi turnék, van egy ilyen kelet-európai kattanás?
Hát én gyerekkorom óta zenélek, tehát ez nekem a kultúrám, a nyelvem, a filozófia, a vallásom minden szerb. Én itt születtem Magyarországon, de én szerb identitású gyerek vagyok. Tehát van a gyerekkoromból a szerb zene, a balkáni vér, az így a ritmusok, maga a mentalitás, ez így benne van a vérembe. És gyerekkoromban én harmonikáztam, meg zongoráztam elég sokat, és hát Kodály Zoltán sárga könyve, azt amúgy imádtam, mert nagyon jó dolgok voltak, és ez a Kodály munkássága, ez vagy beakadt gyerekkorban nálam, és a meglepő az, hogy most így produceri munkáim során nagyon-nagyon szeretek kifejezetten magyar folk dolgokhoz hozzányúlni, illetve magyar költők verseit feldolgozni. Ugye az üzenetük nagyon-nagyon mély, és sokszor erdélyi műveket beemelni úgy, hogy abban a energiában látom azt, hogy valaki külhonon rekett, és én is kicsit úgy vagyok, hogy Magyarország a hazám, meg a hazámnak Magyarországot tekintem, de legbelül ugye a szerbségemet azt nem tudom letagadni. És ez a vívódás belül ez nagyon jó, hogy végül is két hazám van. És ezek a versek, ezek nagyon jól tükrözik azt, amit belül is érzek.
Hát ráadásul Dunakanyar az egy szerb vidék, ugye a Rácok, Szentendre is környéke, hát ez a kultúrkör, amely
abszolút
meghatározza.
Abszolút.
És erre sikerül rácsatlakoznod akkor?
Abszolút. Igazából. Hát Vulcsics Tihomir az ott lakott nem messze tőlem, például én ismertem is őt. Tehát, hogy vannak itt nagy kötődések, igen. Alapvetően a zene az mindenkiben benne van. De az, hogy valaki egy ilyen tehetsége van megáldva, hogy gyerekkor óta egy hangjegyekkel szokott néha felkelni, most pont az alkotótáborra készítem az élő live-ektemet, és pont Pettinek itt az adás előtt magyaráztam, hogy teljesen függöny van. Tehát ilyenkor sokszor így napokig nem tudom, hogy hol vagyok, csak a hangjegyeket meg a különfajta szintetizátoroknak a gombjait látom magam a támomban is.
Mivel fog zenélni?
Korg volkák, aztán lesz olyan rész, ahol a saját hangomat veszem föl, de idén egy kicsit ilyen dabos vonalat fogunk beizítani, jó kis kordokat.
Hogy ez is jön föl szerintem.
Igen.
És szépen egyesül a house-szal, vagy van egy ilyen...
Hát igen, ez a kettő, a house és a dab. Tehát ilyen vidám kis minimal house lesz szerintem az idei.
Milyen szép idők várnak ránk.
Igen.
Andris, mi az, ami miatt te, hogyan látod, mi az, ami miatt maradtál az underground keretei között, és úgy csinálsz végig két évtizedet, hogy nem ragad el a mainstream, nem környékeznek meg a pénznek a hullámai, hanem tartod és őrzöd azt a lángot, ami ott valamikor a Tilossal együtt, meg az X-Lab-el együtt elindult Magyarországon. Miért?
Hú, hát igen. Ez, aki ebben úgymond született, vagy ezt a filozófiát képviseli gyerekkora óta, nekem a szüleim is, édesanyám is mindig azt mondta, meg nagymamám is, hogy tök mindegy, hogy ki vagy, vagy hogy mit csinálsz, csak szeresd, amit csinálsz. És hogyha szereted, akkor ez ki fogja teljesíteni a mindennapidat és az életedet. És valamilyen szinten ez a gyerekkori tanítás jött vissza, hogy az, hogy itt művelünk egy olyan dolgot, ami így a történelem könyvekbe is le lehet írni, ez nem lehet szavakba lemondani. Tehát, hogy nekem sokan mondták azt, hogy már rég el kellett volna itt hagyni ezt az országot, bezárni mindent, és csak a zenei karrierre összpontosítani, mert vagy olyan tehetséges, hogy bárhol megállod a helyedet, és hogy külföldön sokkal jobban meg tudják fizetni, meg megbecsülni, de hogy nem ez az én utam. Tehát az én utam az, hogy itt legyek, és hogy ez a kultúra, ez épüljön tovább. Mert ha ezt valaki csak úgy partra vette, és mindenki csak úgy rugdossa, akkor is így elvan, de ha ezt valaki beleáll, és a kezébe veszi, és műveli, akkor az a hangszer az nagyon gyönyörűen tud szólni. És hogyha ezt a többi ember ezt meghallja, hogy ezt lehet így is csinálni, akkor nem fognak elmenni az emberek ebből az országból, hanem visszajönnek, és melléd állnak. És igen, ez alulról fog jönni. És én hiszem azt, hogy ez az út, ez egy helyes út, és ez egy úgymond egy profitábilis út is, mert valamilyen módon ez, még hogyha egy mosolyba vagy egy jó emlékbe, de ez így ki fog fizetődni.
Hát meg csak egy saját klubban ülünk, ezért hát a fabrika az, akkor ez egy fontos szakaszhatár.
Igen, ez kellett. Tehát ez úgy indult el, ahol most ülünk, ez az irodám volt. Csak aztán most, hogy így a hallgatók is így észleljék ezt a dolgot, hogy ez egy ilyen 5x10-15 méteres szoba, aminek volt egy leválasztott fala, Tehát, hogy volt egy nagy irodám. Na. És akkor így rájöttem arra, hogy ez az undergroundban maradás, hogy így próbáltunk mindenfajta nagyobb helyekre elmenni zenélni. Ugye nyilvánvalóan nőtt maga a közönségünk, meg az igény az, hogy eljönnek hozzánk bulizni az emberek. Próbálkoztunk mindenfajta olyan helyre elmenni, ami azért az undergroundban van. De így mindig így kirúgtak onnan minket. És itt mondjuk a Dürert, az A38-ot, tehát olyan helyek, amiket azt mondjuk, hogy ez szubkulturális tér. De hogy így onnan is így kivertek minket, mert hogy valamilyen módon mi nem voltunk ott úgy, hogy mondjam, úgy szívesen látva.
De miért?
Hát ezen sokan gondolkoztam, nyilván voltak mindenfajta, úgymond, több szereplős körei, hogy valami miatt Magyarországon egy adott helyre nem tudsz bekerülni, de utána ezt én megköszöntem az élettől, hogy minket onnan mindig kirúgdostak, mert ez az, amit te is mondtál, hogy így nem tudtunk mainstream lenni. Tehát, hogy mindig, hogyha mi akartunk is, valaki mindig visszarúgdosott minket a pincébe, és akkor ez az a hely, az a fabrika, ahol ez így megszületett, hogy az egyik nap így vérszemet kaptam, és akkor azt mondtam, hogy jó, oké, akkor kidobom az íróasztalt, és megyünk, veszünk fekete festéket. Melyik a legjobb hangrendszer, ami létezik? Aha, jó, oké, akkor a Corvin tető hangrendszerét pakoljuk be ebbe a kis helyiségbe, és akkor legyünk még Közép-Európa legkisebb klubja, és akkor mindenki kinyalhatja a hátsó fertájt. És akkor így megszületett a Fabrika Klub. Mert rájöttem arra, hogy kell azoknak a szervezőknek, akik kicsik, meg akik olyan cipőbe járnak, mint mi, hogy legyen olyan tér, ahol el tud indulni egy kis szervező 50 fővel. És ne az legyen a vége egy ilyen szerveződésnek, hogy egyszerűen nem kapnak lehetőséget, mert ugye a nagy klubokban nem engedik őket be.
Érdekes, mert én a Tilosban látom valamennyire még ennek a nyomait, és szerintem sokan nem érzik meg ennek az energiáját. Hogy amúgy ezekkel az emberekkel rengeteg energia érkezik, tehát hogyha teret adsz az embereknek, hogyha lehetőséget adsz, akkor az underground teljesedik, és az, hogy ez sötét, meg hogy egy picit piszkosabb, de hogy ez amúgy ilyen, igen. Ennek ez így néz ki.
Hát az emberek azok ragaszkodnak a saját pozíciójukhoz és a székükhöz. És az underground az egy olyan dolog, hogy ez nem erről kéne, hogy szóljon. De hogyha az embernek van egy olyan biztos helye, vagy egy olyan pozíciója, akkor ezt nehezen engedi el. Az a tehetséggondozás nálunk, én úgy érzem, hogy ezt van elég nagy ikonikus DJ-nk, meg elég nagy olyan előadónk, akinek ugyancsak ez lenne a feladata, hogy kinevelni a következő generációt. És ezek a DJ-k, meg ezek a szervezők, ezek nincsenek tudatukban annak, hogy ők hol vannak, és hogy nekik milyen felelősségük van a jövőre tekintett. Tehát ők nem gondolnak. Tehát ez a posztmodernitás az így beakadt mindenkinél. És az, hogy én ezt örömmel csinálom, mert én látom azt, hogy én lehetőséget adok azoknak az embereknek, akiket én kinevelek itt saját berkeim belül, akkor ez egy nagyon erős mag lesz. És ugyanúgy, hogyha ez a klub, nem tudom, ne adj Isten, valami rossz történik, vagy leégne, akkor valakinek a lakásán csinálnánk meg, mert annyira szeretnek minket, meg engem, meg ezt az egész helyet, hogy így 3 másodperc alatt ez meg lenne szervezve, és ez nagyon jó. Tehát, hogy az undergroundban megvannak ezek a kulcsfigurák, akik nagyon ragaszkodnak a saját pozíciójukhoz, és emiatt nem tudnak, nem, nincs meg ez a fluktuáció, hogy új emberek teret kapjanak ebbe a úgy mondom, sötét kis underground világba. Tehát szerintem a saját underground határainkat nem tudjuk feszegetni, mert nem feszegetjük azokat.
De azt tudod, hogy nem sok ilyen folt maradt Pesten, mint ez?
Hát most erre mit lehet mondani?
De szerinted miért tűnnek el? Vagy eltűnnek szerinted? Vagy lehet ezt, lesz ebben egy újabb nagy hullám? Tehát van arra szerinted így jel, hogy mondjuk több underground hely indul el, vagy csak nem látjuk őket, vagy nem vagyunk kapcsolatban velük?
Igen, ez jó kérdés. Nagyon-nagyon sok olyan parti van, olyan kis szerveződés, amiről szerintem ti sem tudtok, most nem akarok senkit megsérteni, de hogy generációs különbségek vannak. Tehát én 32 vagyok, de hogy van olyan rave buli, amit 17 évesek, 16 évesek szerveznek. Én nem vagyok benne a csoportban, mert kicsaptak onnan, mert túl koros vagyok. De hogy az M0-ás híd alatt 500 ember, 17 évesek buliznak.
Az Isten áldja meg őket.
Igen. Tehát, hogy...
És adjon sok erőt, hogy tovább tehát, tudják
hogy,
vinni.
Tehát, hogy van ilyen, és nyilvánvalóan én próbálom őket megfejteni, mert ugye ők a jövő. És hogy én szociológiailag mindig figyelem azokat a trendeket, hogy hova haladunk el. Külföldön hiába látjuk, hogy egy hely nagyon úgy nevezük undergroundnak, de hogy ott van egy profi team, egy management, egy koncepció, egy marketing csapat, amit nyilvánvalóan nem mutatnak meg, és egy normális bulizónak csak az jön le, hogy ez egy nagyon trendy underground közeg. De hogy a rendezvényszervezést is tanítják főiskolán, meg mindenfajta képzéseken, én is tanultam, nem azért, mert hülye voltam, hanem azért, mert kíváncsi voltam, hogy mit lehet még tanulni, mert nyilván van rendezvényekkel foglalkozom, és én szeretném az összes dolgot, vagyis a lehető legtöbb dolgot erről megtudni, hogy egy, ne veszélyeztessem a saját közönségemet, kettő, ez fennmaradjon a piacon, és ne egy évig tartson ki ez a klub, hanem 20 évig, mint a Minimal Art Family. Tehát van milyen szinten nálunk is nagyon-nagyon sok időt és energiát fektettem bele abba, hogy a menedzsment, ez a része nagyon jól működjön. És sokszor ezért nincsenek meg ezek a kis helyek, vagy ezért nem tudunk róla, mert vannak próbálkozások, de lehet, hogy elhal a projekt, ameddig ez annyira felfejlődne, vagy annyira befutna, hogy az emberek megtudják, vagy odaszokjanak, vagy populáris legyen.
És a fabrika, az te egyedül vagy?
Van személyzetem, én a fabrikát ugyanúgy, mint a Minimal Art Family-t, mindig többes számba beszélek. Igen, róla.
De hogy például egy rendezvényszervezésnél van, aki felel mondjuk a bookingokért, van, aki a technikáért, valaki hát, egyébként, és ez te vagy egy személyben.
Egy személyes sárkány, igen. Uh-huh. Tehát, hogy itt sok minden van. Most van egy tanítványom, akinek pont ezt tanítom, hogy lehet összeszedni a rendezvényeket. Most pilotban csinálunk neki is egy rendezvényt, amit együtt rakunk össze, hogy ő elindítsa a saját sorozatát, és idővel ezeket a dolgokat, ezeket a feladatokat nekem is kiszervezni, mert én se leszek már fiatalabb, és végesek az erőforrások, már mint így energia szempontjából, és muszáj ezeket a dolgokat is megtanítani a fiataloknak, mert látom azt, hogy a szervezők is úgy érzésekből dolgoznak, meg úgy sok rendezvény, csak a szerencsém múlik, hogy valaki nem történik megint egy Wales Balkán, és ez azért nekünk is a felelősségünk, hogy ne történjen ilyen.
Csak most számoltam vissza, hogy akkor azért te se voltál sokkal idősebb az említett fiataloknál, amikor először belekerülsz ebbe a hullámba, ez egy 8. osztályos korod környékén lehet.
Yeah. Hát az első drum and bass-es bulim, az elmentünk egy Alvin és a Mókusok koncertre, és aztán utána vagy ott tévedtünk egy drum and bass bulira, azt hiszem a Mokka cukkába. Valami ilyesmi volt. Fields of Joy 3. Talán. Nem emlékszem rá. Nem akarom lebuktatni magamat.
Érdekes így visszagondolva, hogy milyen keltetője volt az akkori budapesti underground a ma élő és alkotó embereknek, és hogy milyen kevesen tartották meg a lángot ebből, és ahogyan te is mondtad, vállalják a felelősségét annak, hogyha egyszer megismerted ezt a szerveződési formát, akkor utána ezt őrizni kell, és hogy nyitni a kaput azokra, akik máshol nem tudnak. Ez nagyon, szerintem nagyon fontos.
Abszolút.
És ez nagyon jó dolog.
Abszolút. Igen, hát ezt ahogy te említetted, igen, azért itt ennek az egész szubkulturális zenei életnek akkor volt a csúcsa Magyarországon. Tehát ezt nem lehet elvitatni. Partik, népe, nem tudom, mondhatok annyi videót, ami fönn is van a neten, és nézik meg a fiatalok, hogy így, hogy így más vibrációk mentek az éjszakába. Emlékszem rá, hogy szerdán elindultunk bulizni, és vasárnap még buliztunk a Kultiplexbe. És nem az volt, hogy 50-en voltunk egy ilyen valamilyen bulin, hanem hogy így olyan szinten telt ház volt, hogy a biztonságőr úgy kellett minket, hogy kiverjen, hogy nem ásszunk be az ablakon, mert hogy a, nem tudom, a Weekend Bass volt, és a Vityóék zenéltek, és így elbújtam a tilos rádióba, hogy ne dobjanak reggel ki. Mert hogy én még maradni akartam bulizni, és iskolába kéne, hogy menjek. Tehát, hogy így, és akkor beértem első órára az én, de hogy így azért ez a világ, ez így felnőni, ilyen bulikon azért ez motivált. Tehát, hogy így motivál engem is, hogy így minél jobban ezt az érzést átadni, és valamilyen szinten ez a hely, ez egy ilyen hely. Tehát ez egy kicsit monó, kicsit ez, kicsit az, tehát hogy a monóból jött az, hogy én imádtam azt a helyet, ott azt hiszem 15 éves volt, amikor először zenéltem, nem 16, de hogy így a szervezők is meglepődtek, hogy így volt egy MySpace oldalam, és hogy így lehívtak egy Lollipopra, és így wow. Tehát hogy így nem engedett be a biztonsági őr, mert nem voltam 18. És akkor azok a hangfalak, meg az a világ, az kicsit a fabrika. Tehát, hogy itt Pesten, vagyis Budán, tehát mindegy, Budapesten, tehát nincs egy olyan hely, ahol egy 30 négyzetméteren 10.000 watt szólna.
És itt van törzsközönség?
Akad. Igen. Most pont Marosvásárhelyen voltam, tavaly év végén, ahol azt láttam, hogy ez a szubkultúra és tér, az ott nagyon mekkáját éli, hogy a techno szervezők azok lemennek a Minimal House-ra, a Minimal House-osok együtt lemennek a Tech House-ra, akkor a, nem tudom, kik elmennek ide-oda, és egy fellépés során beszélgettem ott mindenfajta emberekkel, és másnap az Instagram üzenetekből jöttem rá, hogy itt az összes szervező nem volt, és megkérdeztem a helyi erőt, hogy így barátom, így itt most mindenki itt volt a bulin. Persze, hát hozták a közönségüket, és ez nekem egy teljesen egy ilyen fura világ volt, hogy mi az, hogy hozták a közönségüket. Hát itt aki a A-techno bulira megy, az utálja a B-techno bulisokat, mert aki ebbe a klubba szokott menni, az nem szokott abba a klubba menni. És itt meg mindenki megy mindenhova. És hogy a fabrikában kicsit ezt az attitűdöt kezdtük el most így építeni tavaly óta, hogy az emberek jöjjenek le és ismerkedjenek más kultúrába, más zenével, más emberekkel, és most eljutottunk arra a pontra, hogy 50%-ban a klubnak egy törzs gárda jön mindig le, és hétről hétre minél nagyobb ez a kör. A másik fele az pedig a külföldi olyan cserediákok, vagy olyan emberek, akik itt laknak Budapesten, de viszont nincs családjuk, kvázi messze vannak a családjuktól, és ez a Minimal Art Family lesz az ő családjuk. Tehát, hogy így évek óta van karácsonyi buli például nálunk.
Láttam, volt farsang is.
Van farsang is.
Na, kicsi múlt a nevőjegben,
tudtam. És ezek mindig egy őrületes nagy bulik. Tehát, hogy tavaly kezdtük el nyáron az, hogy legyenek sokkal nyilvánosabbak az eventjeink, hogy jobban megismerjenek minket, de hogy 3 éves a klub. Ugye múlt hónapban volt a Bernáti Zsigával egy ilyen, hát nem hivatalos szülnapi buli, de hogy a 3 éve pont Bernáti Zsigával indult el ez a klub, és hát bővülünk meg szépülünk, ha bár a fekete, nem tudom, hogy lesz feketébb, de...
Amúgy az, én valahogy azt is látom, vagy gondolom, hogy mint hogyha lett volna a Vesz-Balkánnál egy ilyen pillanatmegállítás, ami szerintem részben a tragédia, és sokkal erősebben a Vizovicski birodalom felemelkedése, amelyik szerintem elnyomta nullára majdnem a hazai és a Budapest rendkívüli zenei szintereket, és az azóta eltelt pár évben látjuk azt, hogy akik ezt túlélték, akik vissza tudtak húzódni, és meg tudták őrizni a lángot, most ezek lángra lobbannak. És hogy szerintem ezért is nagyon fontos az, hogy akár ezekben a podcastekben, meg hogy erről beszéljünk, hogy van egy ilyen, van is lehetséges egy ilyen újraindulása, és hogyha megy Romániában, meg megy Szerbiában, akkor miért nem mehetne pont itt Budapesten?
Abszolút, abszolút egyetértek veled.
Köszönjük szépen, Jéger Andris volt a vendége a podcastnek. Nagyon sok sikert kívánunk a Fabrika Klubhoz, illetve a munkáidhoz, és köszönjük mindazt, amit ezért a szintérért teszel. Köszi.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
És köszönjük szépen a Fabrikának is, hogy helyet biztosított ez a beszélgetéshez. Köszönjük.
A podcast a Nemzeti Kulturális Alaptámogatásával valósult meg.